Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Énekeljetek neki új éneket, mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Az Úr kegyelmével van telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, szájának lehelletére minden seregük. Amen. Testvéreim, szeretettel köszöntünk bennőtöket. Áldjuk Istent, aki arra indította a szíveteket, hogy elhozzátok leányotokat, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadhassuk őt. Jöjjetek, készüljünk a keresztség sákramentumának kiszolgálására, 431. énekünket énekeljük el. Feltámadott Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium szolgálatára. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványa minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő család, ünneplő gyülekezet, ahogyan olvassuk és halljuk Pál apostol missziói parancsát, rögtön felsejlik bennünk Jézus szavának minden következménye. A feltámadt Jézus mondja ezeket a szavakat. Tanítványait bátorítja és buzdítja, menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet. Ti magatok, akik ismeritek a Szentírást gyülekezetünk közösségével együtt, tudjátok, hogy mi következik a húsvét utáni időszakban. Mi következik akkor, amikor Jézus megjelenik egy-egy család életében, mi következik abból, hogy Jézus valakit úgy szólít, békesség néked, és mi következik abból, ahogyan a tanítványok 12-en, talán picit többen, 20-an, 30-an, lehet, hogy még többen, 70-en, nem csak egy-egy személyként szeretik és tisztelik az Urat, nem csak egy személyként vallják meg, hogy Jézus Krisztus Úr, hanem eljön, és mi is várjuk az 50. nap, a pünkösdi ünnepnap, amikor azok, akik egyen-egyenként találkoztak Jézus Krisztussal, ők közösségé, gyülekezetté formálódnak. Minden közösségnek és minden gyülekezetnek, úgy szoktuk mondani magunk között, az egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy családias legyen. Ez pedig nem történhet másként, csak úgy, hogyha családokból áll egy-egy közösség, egy-egy gyülekezet. Családokból, olyan családokból, mint a tiétek, olyan családokból, amelyekből itt a gyülekezetünk közössége is formálódik, amelyből épül, hogy végül minden héten egy-egy alkalommal, vasárnap, a feltámadott Jézus Krisztusnak az ünnepén egy nagy családként áldjuk és magasztaljuk őt. A családokban mindig vannak olyanok, akik pátorítanak bennünket, mindig vannak olyanok, akik megpróbálják meghatározni azokat a kereteket, amely keretek között élhetünk és nőhetünk. Tulajdonképpen a gyermeknevelés ilyen egyszerű konyhai kifejezéssel élve ebből áll, meghatározva a kereteket, és azon kereteken belül a szabadságot, és egy ideig, a nagykorúságig, a felnőtté válásig a kereteket, azokat mi magunk, illetve szüleink, nagyszüleink határozzák meg, és ebben a mi szabadságunkat is. És eljön a nagykorúvá válásnak az ideje, ahol ez a kettő valahogyan összekapcsolódik, esetenként összegabajodik, máskor pedig nagyon szépen kisimhul a gyermek és a nagykorúvá válásnak a folyamata. Miért mondom ezt? Azért, mert amikor arra gondolunk, hogy egy családban mi az, ami meghatároz bennünket, akkor az őseinkre kell gondolni. A szülőknek a szüleikre, a nagyszülőknek a szüleikre, a dédszülőkre, azokra, akik tulajdonképpen megtanították nekünk a járáson túl azt, hogy hogyan szóljunk, hogyan beszéljünk, és akik megtanították külső kereteket említve, hogy hogyan imádkozzunk, hogyan olvassunk Szentírást. Egy család elválaszthatatlan része az ő múltja. Nem véletlenül mondja a mi Urunk Jézus Krisztus, amikor a 10 parancsolatra emlékezik vissza, hogy a második kőtábla parancsolatai közül, az ember-ember közötti parancsolatok közül az egyik leghangsúlyosabb a nemzedékeknek a tisztelete. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad néked. Az egymásra épülő nemzedékek hordozzák magukban a nagy családnak, a valódi nagy családoknak, gyülekezeteknek, népnek és nemzetnek jelenét és jövőjét. De a ti gyermeketek kicsiny. Ott ül édesanyja ölében, Natasa, olyan csöpp még, szólni sem tud. És mégis itt vagyunk, ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben, hogy életének az egyik legfontosabb eseménye megtörténhessen. Hogy az az Isten, aki megformálta őt, az az Isten, aki ott volt a családdal azokban a napokban, amikor édesanyja az ő szíve alatt hordta, majd amikor megszületett, majd amikor becsöppent a családba, és már testvér is lett, amikor az ember már ide és oda is szól, amikor az unokák sokasága, vagy a dédunokáknak a sokasága is megjelenik. Ebben a családban Jézus Krisztus szeretne jelen lenni. Először jelen lenni úgy, hogy az ő ígéretét adja nektek. Íme én veletek vagyok, íme én veled vagyok a világ végezetéig. Mi reformátusok nem nagyon tudjuk másképpen magyarázni Istennek a szeretetét, mint úgy, hogy mindent megelőlegző és mindent megelőző cselekvő szeretet. A legkisebbnek is, a kiskorúnak is igaz Jézus szava, amelyet olvasunk az igében, az evangélista fogalmazza meg, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus gyermeketekért is odaadta az életét. A kiskorúságból azonban azt várjuk, mi mindannyian, azt reméljük, azért könyörgünk, hogy egykor nagykorú lesz. Hogy egykor már nem a ti szabályaitok, nem a ti életeteknek rendje, sőt, nem is a ti imádkozó, Istent kereső példátok lesz az, ami meghatározza az ő mindennapját, hanem az ő személyes döntése, felelősségvállalása és ezzel együtt lévő szabadsága. A keresztség és a konfirmáció református közösségünkben így kapcsolódik össze. Ő még most gyermek, kiskorú. És azt mondja az ige, fogjátok majd hallani a mai napon, hogy a kiskorúak, azok semmiben sem különböznek a szolgáktól, mert valaki más határozza meg az ő életüket. De Jézus arra hív bennünket, a feltámadott Jézus Krisztus arra hív bennünket, hogy önálló követői lehessünk majd, önálló hitvallói lehessünk, önálló bizonságtevői. Ezek mind-mind ugyanazt jelentik, hogy az életben róla szóljon a mi életünk. Amikor egy fát ültetünk, amikor egy könyvet olvasunk, amikor Isten tiszteletre járunk, mind-mind az ő dicsőségét szolgálja. Mert a gyermek, ha kiskorú, akkor is már örökös. Örököse Jézus Krisztusnak. Örököse az ő ajándékának. Örököse mindannak, amit Isten készít az őt szeretőknek. Ezért fontos ez a mai nap, hogy az örökségéről ő maga is tudjon, hogy az örökségét ő maga is megismerje, talán általatok, általunk, és hogy ő maga rendelkezzék majd afelől az örökség felől, amelyet Jézus Krisztus adott mindannyiunk számára. Így áldjon és így őrizzen meg bennőtöket, kicsiny gyermeketeket, Natasát, a Szent Háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, arra kérlek bennőtöket, hogy jöjjetek közelebb az úrasztalához, gyülekezetünket pedig, hogy álljon fel, és valljuk meg együtt, veletek együtt az apostoli hitvallást, mondjuk el a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, református keresztény gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Imádkozzunk. Örökkévaló Isten, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Küld erre a szent lelkedet, hogy ajándékozza meg őt új élettel az anyaszentegyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék abban a hitben, melyről szülei és keresztszülei vallást tettek, és add, hogy élő tagja legyen az anyaszentegyháznak, melybe most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, Urunk, hogy a szent keresztség által mi mindnyájan hozzá tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség és a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen.
Natasa, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen.
Csala Natasa Isten népéhez tartozik. Testvéreim, bennőtöket és áldjon és őrizzen meg a Szent Háromság Isten, hogy megtartsátok fogadalmatokat és gyermeketeket, gyermekeiteket Jézus Krisztusban való hitben nevelhessétek. Köszönöm. Kedves testvérek, folytassuk Isten tiszteletünket, helyünket elfoglalva. 458. dicséretünket énekeljük első, második és harmadik versszakával. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből, a negyedik részből, az első 11 verset olvasom. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek. Hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Most azután, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, református bibliaolvasó kalauzunk szerint néhány nappal, mondhatnám úgy is, hogy egy héttel ezelőtt kezdtük el olvasni Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelét. Azt a levelet, amely nagyon pontosan és nagyon koncentráltan beszél arról, hogy milyen viszonyban van a törvény és Jézus Krisztus. És hogy hol van a kettőben, vagy a kettő között, vagy a kettő felett egészen pontosan az igazság. Mi Isten legnagyobb igazsága ezen a földön. Pál apostol, amikor megszólítja ezeket a gyülekezeteket, akkor a hétköznapi élet példáit hozza fel, és nem ritkán a saját életének a példáját, ahhoz, hogy megértsék, honnan hová jutottak, és hogy honnan hová juthatnak. Pál apostol elmondja, a múlt héten vasárnap olvashattuk az első résznek az utolsó verseiben, hogy ő maga, aki egykor rajongója volt a törvénynek, hogyan jut el Jézus Krisztusig, és hogyan érti már a törvényt, hogyan magyarázza a törvényt, amelynek az egyik legfontosabb szerepe, hogy Jézushoz vezettesse, és Jézushoz vezethesse az embert. A mai igényben pedig az evangélium közepéről beszél az apostol. Hallottuk a keresztelő során is azt, mit jelent egy családban élni, mit jelent örökösnek lenni. És hallottuk azt is, hogy Isten ebben az örökösödési, lelki örökösödési helyzetben egy hatalmas fordulatot mutatott, a szolgaságból a szabadság útját mutatta meg, a gyermeki státuszból a felnőtt korra emeli az embert. És Isten határt szabott az időnek, határt szabott a világnak, amikor az betelt, és elküldte az ő szent fiát, Jézus Krisztust. De vajon, hogyan gondolunk mi Istennek erre a tettére? Hogyan gondolunk mi Jézus Krisztus helyettes elégtételére? Dietrich Bonhoeffer, a mártír evangélikus lelkipásztor, jegyzetekben, egyetemi jegyzetekben fennmaradt tanítása alapján azt mondja, hogy Isten helyettes elégtétele az egyik legfontosabb ajándék, amit az embernek ad. Egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy az egyház lényéhez tartozó, megkerülhetetlen ajándék, amit Isten tesz. Négy formában teszi, mondja Dietrich Bonhoeffer. Úgy lépi át Isten a határt, az első határt, hogy emberré lesz. Ez mindig a karácsonyi üzenet. Hogy Isten emberré lesz. Mi már régen elfelejtjük, hogy mit jelent embernek lenni, és újra megszólal a karácsonyi evangélium. Isten megmutatja neked, mit jelent embernek lenni. És lehet, hogy nagyon sok mindent nem tudunk megtenni, de egy dolgot megtanulhatunk Krisztustól, hogy betöltsük a mi emberségünket. Az első nagy határátlépés, helyettesítés az, hogy Isten emberré lesz. A második azt mondja Dietrich Bonhoeffer, hogy a második nagy elégtétel, helyettesítés az, hogy Jézus Krisztus nem csak emberré lesz, hanem hogy magára veszi a törvényt. Pál ezt másút így fogalmazza meg, hogy betölti a törvényt. Hogy az Isten választotta útnak megfelelően éri az életét. Mi emberek, mondja Bonhoeffer, mi nem tudjuk betölteni a törvényt. Előttem van egy kedves csobánkai presbiterünknek a bizonságtétele. Elmondja, hogy 10 éves korában itt a mi környékünkön, a Szabadság forrásnál, talán többen ismerik ezt a helyet, egy gyülekezeti táborban, ott egy budapesti gyülekezetnek van egy tábora ott. A Szabadság forrásnál, amikor a 10 parancsolatot hallották és olvasták, akkor külön hívta őt egy vezető, és azt mondta neki, hogy te be tudod-e tölteni a törvényt? Meg tudsz-e tartani csak egy parancsolatot is? És azt mondja, ott döbbentem rá, hogy nekem, embernek ez lehetetlen, de lehetséges az Istennek. A második helyettesítése, a második elégtétele Istennek, hogy Jézus Krisztus a törvény alatt jelent meg. A harmadik ebből fakad, hogy a törvény átkát magára vette. Református gyermekeinknek, ha nem is a legfontosabb, de az egyik hangsúlyos tanítása a konfirmációnak, három szó, ezt szoktam mondani, a három szó, amelyet nagypéntek kapcsán megemlékezünk és megélünk mindannyian, hogy Jézus Krisztus helyettem, miattam és érettem szenvedett. Ez Krisztus kereszt halálának a helyettesítése. És amikor Krisztus kereszt haláláról beszélünk, akkor az a fajta kereszt halál, az nem az ajándékokból visszaad valamit az Istennek. Nem arról van szó Jézus Krisztus keresztjében, hogy az élet javakból valamit visszaadunk neki. Ez volt az ószövetségi áldozatnak a lényege. Valamit kaptam az Istentől, lisztet, gabonát, első zsengét, húst, akkor visszaadok belőle valamit az Istennek. Megköszönöm. Jézus Krisztus nem az élet javakból ad vissza valamit, hanem az egész életét adja oda. Ez a helyettes áldozatának a lényege. Azt mondjam az igénk a Galata levélnek lelki középpontjában, hogy enélkül nem lehet Istent megismerni. Ez a harmadik határ átlépése az Istennek, és van egy negyedik, amelyet pedig nem felejthetünk el mostani időszakunkban, hogy nem csak meghalt Jézus Krisztus, hanem feltámadt. Krisztus a feltámadásban igazolódott. Isten igazolta őt, mert igaz volt. És a feltámadásban Isten az embert is megigazította, aki pedig nem volt igaz. Nos hát ez a mi hitünknek a középpontja, Jézus Krisztus születése, a törvény alá való vettetése, halála és feltámadása. És erre mondja az apostol, hogy aki ezt hiszi, az nem megkötözött ember, hanem szabad ember. Annak most már nem a törvény uralma alatt kell élnie, hanem Krisztus szabadságában. Nem véletlen hallottuk már ma is, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne veszten, hanem örök élete legyen. És amikor Isten örökbe fogadja a mi életünket, akkor ennek nem csak jogi jelentősége van, hogy most már tartozunk valakihez, hanem ez azt jelenti, hogy Isten megtölti a mi életünket az ő életével. Megtölti a mi életünket fiának lelkével, amit kiáraszt, elküld, kiszolgáltat nekünk, és ahogyan mondtuk, az Isten tiszteletet megelőzőleg, onnantól kezdve Abbának, Atyának szólíthatjuk Jézus Krisztust. Mi talán bele sem gondolunk, de valószínűleg így szólították az első keresztjének Istent. Ez volt a szakkifejezésük Istenre, Abbá. Nem véletlenül olvassuk másutt Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 8. részben is, mert nem a szolgasság lelkét kaptátok ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Jézus Krisztus is ezekkel a szavakkal tartotta a kapcsolatot a mennyei Atyával, és ebbe von be bennünket. Ez ő ajándéka, ez az élet, amelyet odaad nekünk, nem az élet javaiból ad valamit, hanem magát, az életet adja. Pál azonban arról is beszél, hogy amit Isten elkészített az ember számára, az nem mindig jelenik meg ajándékként az ember életében. Ezért mondja, hogy azelőtt hol voltatok, és most hol vagytok. Isten valami ajándékot készített, talán ezt elfogadtátok, de ha rátok nézek, mondja az apostol, akkor ez nem látszódik rajtatok. Mint hogyha valami egészen furcsa dolog jelenne meg nálatok. Mint hogyha valami régi szivárgott volna vissza a ti életetekbe. Attól félek, mondja az apostol, hogy hiába fáradoztam értetek. Ohányszor hangzik az ember ajkáról ez a hiába. Egy kitalált történet, szinte bármelyikünk története lehetne mai magyar történetek egyike, amikor mondjuk az ország keleti részén egy 90. évéhez közeledő édesanya történetét mondanánk el, aki lehet, hogy jól tartja még magát, egyedül él, de már csak egy kis konyhakertet tud megművelni. Vannak ilyen 90 évesek. Emlékszem, Szokolyán egy bácsira, most adta vissza lelkét teremtőjének, Kristóf János bácsira, 2 bottal kapált. 2 bottal a kezében kapált. Nem tudom, hogy csinálta. De mindig be volt kapálva a szőlője. És nem más csinálta meg. 2 bottal. Kicsiny kis kertjét még megműveli, egyik gyermekét már eltemette, másik gyermeke valahol az ország nyugati részén él, unokái pedig szerte a világba. Pedig hogy tanítatta őket? Hogy bátorította őket? Ez a jövő, ez az egyedüli lehetőség. Hányszor és hányszor töltötte meg a pincéiket burgonyával, télire, zöldséggel, egyebekkel. És ott van egyedül. Néha a szociális gondozó rányitja az ajtót, bevásárol neki, meghozza a gyógyszert, összehasogatja a fát, de már a családjából senki sem látogatja. Azt mondják, hogy nincs rá idejük, vagy nincs hozzá kedvük. És akkor mit tegyen egy ember? Ugyanolyan helyzetbe kerül, mint itt az apostol, átgondolja az egész életét, átgondolja az egész szolgálatát, átgondolja a gyermeknevelést, és azt mondja, hol rontottam el? Hol szaladt szét a lovaknak sokassága? Hol vannak a gyermekeim, az unokáim? Szomorúságot érez, haragot, csalódást? Vagy azt, amit a prédikátor mond, vanitátum, vanitas, minden hiába valóság. És persze mi mindannyian megtaláljuk ezt a kelet-magyarországi történetünket, ha nem is időszülőkkel, dédszülőkkel, hanem a csalódással, a szomszédban, a barátban, a rokonban, az óvodában, az iskolában, a munkahelyen. És az ember felteszi magának a kérdést úgy, mint az apostol, hiába való volt minden fáradtság, hogyha ennek a vége a nagy csalódás, a nagy leírás. Legyünk őszinték, hányan indultak már innen ebből a templomból is el? És hányszor vált valóvá a 445. dicséret megrázó sora, sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam a nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. És elhagytam, visszatértem oda, ahonnan jöttem. Ez volt a Galatáknak is az útja. a törvény átka alól, Krisztus megmentette őket, ezt elfogadták, ezt a négyes határ átlépést megismerték, azt mondták, szabadságuk van, és úgy szép, lassan visszaszürelmkedett az életükbe mindaz a megkötözöttség, ami korábban jellemezte őket, és most már nem pogányként voltak megkötözött emberek, hanem látszólagos keresztényként éltek, megkötözöttségben, rabságban, szolgaságban, de semmiféleképpen sem szabadságban. Csalódunk az Istenben, és visszatérünk oda, ahonnan jöttünk. Ez a szó szerepel itt. Sőt, kicsit durvábban szerepel itt, nem nagyon tudja a magyar nyelv hangsúlyozni, de az is lehet, hogy bölcsen, nálam bölcsebbek a Szentírás fordítói, nem is ezt hangsúlyozzák, mert az a szó szerepel itt, nem a legismertebb, de az egyik szava a Szentírásnak, ami megtérést jelenti. Azt jelenti, hogy visszatértetek. Nem az atyai otthonba, hanem Péter apostol nagyon keményen beszél, bocsássátok meg, lehet, hogy felháborodva fogtok hazamenni, azt mondja az apostol ugyanebben a szóval, a megtérés szóval, azt mondja, a kutya visszatér az ő okádására. Visszatér. Nem az Istenhez tértetek vissza, hanem a saját állapototokba. És ez rosszabb, mint az előző. Ezt mondja Jézus. Hogy oda a gonosz heted magával, ugyanebben a szóval mondja, tér vissza. Csalódunk az Istenben, csalódunk az Isten evangéliumában, akkor mi történik? Nos, kedves testvérek, van azért ennek az ígének evangéliuma. Az, hogy Isten ebben az értelemben nem csalódik bennünk. Bár tudja, hogy az utunk görbe, tudja, hogy az utunk rossz, tudja, hogy rossz helyre mentünk, tudja, hogy szolgákká lettünk, rabszolgákká, megkötözött emberekké, de amíg élünk, addig igaz az ő szava és ígérete. Amíg élünk, addig újra és újra mondja, eljön az idők teljessége, és elküldi az ő szent fiát, aki által kiálthatod, Abbá, Atyám. Amit megtanulhatunk Páltól, és megtanulhatunk Istentől, hogy ő nem mond rá rólunk, hogy Jézus éppen ezekért az emberekért jött, a bűnös emberekért, hogy a szabadság lelkét adja nekik. És Pál sem mondott le a Galatákról. Nem adta fel, nem legyintett rájuk, nem mondta azt, hogy többet nem foglalkozom veletek, nem mondta azt, hogy menthetetlenek vagytok, hanem levelet ír, imádkozik értük, és tükröződik minden egyes sorában az, hogy Isten, aki mennyei atyánk, aki bár sokat csalódott és csalódhatott volna bennünk, nem regyintett ránk, nem adta fel a törődést velünk, hanem utánunk jött, lehajolt hozzánk, megváltott a szolgaságból, és azt mondja, drága fiaim és drága leányaim, Krisztusban ti vagytok az én örököseim. Adja meg az Isten, hogy ebben a fényben, ebben a húsvéti fényben lássuk a mi életünket, és láthassuk meg, hogy Isten mit tett helyetted, miattad és éretted. Örökösévé tett téged. Amen. Fennállva testvéreim, válaszoljunk az igére. 469. dicséretünket keressük meg. és énekeljük el valamennyi verszakával.
Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg, ő megváltom gyermekedet. Bűnöm láttát oldja fel, kegyelmet csak hét. Ted össze hallg a szívem válványait. Szabadság és tiszta szíved, vonj magadhoz Jézusom, hogy járjak veled. Éhes engem utadon, magad légy az út, elhenni a halálból, láss meg engemet, majd ne enged, ő megváltom már kezemet.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy te vagy életünk jó pásztora. Köszönjük, hogy te gyűjtöttél össze bennünket ma is, és köszönjük, hogy te voltál az, aki megmentettél, felemeltél a betegágyról, te voltál az, aki utánunk jöttél, amikor elkóboroltunk, a válladra vetted a mi életünket, a válladra vetted a mi bűneinket, a te véreddel megmostad sebeinket, gyermekeddé lehettünk. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás ezért néked. Urunk Istenünk, köszönjük neked a mi családjainkat. Köszönjük neked a kisebb és nagyobb családokat. Köszönjük benne, Urunk, mindazokat, akik imára tanítottak bennünket. Köszönjük azokat, akik felneveltek minket. Köszönjük, akiket mi magunk emlékezetünkben hordozhatunk. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, az útmutatásukat, és köszönjük azt, amikor szabadságra vágytunk, szabadságot adtak. És köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy az igazi szabadságot számunkra Jézus Krisztusban mutattad, és mutatod meg most is. Köszönjük, hogy a törvényt már nem kell, hanem meg lehet tartanunk lelked által, és sokkal nagyobb ereje van a belső törvénynek, amelyet lelked munkál, mint a külsőnek, amely kényszerként jelentkezik. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, hogyha csalódást okozott és csalódást okoz a mi életünk. És bocsásd meg, hogyha mi a saját életünkkel csalódást okozunk embertársainknak, hogy miattunk botránkoznak meg, miattunk van fájdalmuk, keserűségük, álmatlanságuk. Urunk Jézus Krisztus, könyörgünk hozzád gyermekeinkért, a legkisebbekért. Könyörgünk hozzád azokért, akik megméretetésre készülnek, akiknek az érettségéig már kevesebb, mint egy hónapjuk van. Könyörgünk a konfirmálókért, akik ugyancsak egy hónap múlva itt állnak majd az úrasztala körül, hogy vallást tegyenek rólad. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a gyászolókért, mindazokért, akik sebeket hordoznak, és könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, azokért is, akiknek friss az emlékük. Szentlélek, Úristen, Te légy a gyászolók és emlékezők vigasztalója. Tudjuk, hogy amikor azt mondod, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, ez a Te tanításod. Van vigasztalunk. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, elköltözött testvéreink életéért. Gyülekezetünk közösségében is megköszönjük neked budakalászi gondnok testvérünk életét. Oly sokban volt eligazító az ő szava, bizonságtétele, oly sokszor volt eligazító az ő makacsága, kemény munkához való hozzáállása, megkérgesedett tenyere, és oly sok minden beszél az ő alázatáról, Isten iránti szeretetéről, keze munkája nyomán. Urunk, arra kérjünk emlékezésünkben és gyászunkban, hogy mindazt, ami tőled való, azt megtarthassuk, mindazt pedig, ami tűzre való, azt elvessük. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, népünkért, nemzetünkért. Könyörgünk Pomáz városért, minden lakójáért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a Kárpátalján lévőkért, az Ukrajnában háborút szenvedőkért, a Kelet-Ázsiában mártíromságot haló családokért, a hozzátartozókért. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, az afrikai üldözöttekért, azért a konferenciáért, ahol megszólalnak az üldözöttek majd Spanyolországban. Urunk, imádkozunk hozzád, hogy jöjj minél hamarabb erre a földre, hogy a Te országod nyilvánvalóvá legyen. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most Tiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Szeretettel jelzem, hogy a múlt héten adományokat gyűjtöttünk kárpátaljai testvéreink megsegítésére. Pomázi gyülekezetünkből 100 000 forintot tudtunk átutalni a református szeretett szolgálatnak, Csobánkáról pedig 62 000 forintot. Jelzem, hogy a mai napon 15 órától gyermek délután lesz gyülekezeti házunkban. gyermek délutánunkon kézműves foglalkozás lesz, mindenféle színes virág, papírból és egyéb papírmunkák várnak majd ránk. 18 órától presbiteri gyűlést tartunk. Holnap április 20-án 16 órától iratvizsgálat, 18 órától pedig vizitáció lesz gyülekezetünkben. Szeretettel kérem testvéreimet, gondoljunk adónk 1%-ának felajánlására, magyarországi református egyházunkat, a 0066-os gyülekezetünket pedig alapítványunk adószámának megjelölésével támogathatjuk. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2015. április 15-én harangszólt Bíró Jánosné halálának 5. éves évfordulóján. Emlékezett leánya, fia, unokái, dédunokái. 2015. április 16-án harangszólt Schmidt Alexandra halálának 7. éves évfordulóján. Emlékeztek szülei, testvére, nagyszülei és családjaik. 2015. április 18-án harangszólt Heiter Istvánné halálának 1. éves évfordulóján. Emlékezett fia és minden szerette. Istenünk vigasztalását kérjük minden emlékező testvérünk életére. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy halottaink vannak. 2015. április 15-én életének 70. évében elhunyt Olá Gyula testvérünk. Temetése 2015. április 30-án 15 órakor lesz a Csobánkai temetőben. 2015. április 16-án életének 84. évében elhunyt Szutter Józsefné testvérünk. Temetése 2015. április 24-én lesz református temetőnkben. 2015. április 15-én életének 73. évében elhunyt Herman Árpád budakalászi gondnok testvérünk. Temetése 2015. április 22-én szerdán 14 órakor lesz a Budakalász Csalogány utcai köztemetőben. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 17 órakor imaóra, 18 órakor énekkari próba. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, konzultáns szolgálatával Kékkereszt alkalom Pomázon, melyen magam szolgálok 6 órakor, 7:30-től bibliaolvasókör. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, Koncz Zoltán szolgálatával. Csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán. Pénteken 6 órakor szülői értekezletet tartunk a 2015-ben konfirmálók szülei részére. 7 órától ifjúsági bibliaóra lesz. Szombaton 9:30-től kirándulást szervezünk a Gyopár forráshoz. Találkozás a parókia előtt, alkalmunkra szeretettel hívunk kisgyermekes családokat is. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Kedves testvérek, 3 hírt hadd osszak még meg veletek. Egy segítség kérés miatt fordulok hozzátok. Szeretettel kérjük testvéreinket, akik szívesen részt vennének rendszeresen gyülekezeti házunk, templomunk takarításában, kérem, hogy keressenek meg istentiszteletünk után engem. És 2 örömhét is hadd hozzak elétek. Az elmúlt héten kapott rövid elektronikus üzenet, ha nem is szó szerint, de hadd osszam meg veletek tartalmát. A múlt héten, vagy hetünkben megszületett Horváthegyi Olivér evangélikus lelkipásztor testvérünk és feleségének 3. gyermeke, Jakab. Ahogyan szólt az SMS, Jakab testvér érkezett hozzánk. És hadd hirdessem még, hogy a héten megszületett Koncz Zoltán lelkipásztor testvérünk fiúgyermeke, Kerecsen Zoltánnak hívják őt. Isten hozta a kicsiny életeket erre a világra. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Záró énekül 265. dicséretünket keressük meg. 265. énekünk utolsó két versszakát énekeljük, a 6. és a 7. versszakot. Reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!